A Zsoltár 90. fejezetéből szeretnék olvasni a 13. verstől. Kérhetlek, hogy, vagy megkérhetem, hogy felálljunk ehhez. A Zsoltár 90. fejezetéből a 13. verstől. Fordulj ismét felénk, ó Uram! Mennyi ideig akarsz még felbőszült lenni, könyörülj a te szolgáidon. Tölts be minket korán reggel a te kegyelmeddel, vagy jóságoddal, hogy ujongjunk és örvendezzünk egész életünkben. Örvendeztes meg minket ugyanannyi napon át, amennyit büntettél bennünket, annyi esztendeik, amennyit szerencsétlenkedtünk, hadd lássa meg a te szolgát, a te kormányzásodat láthatóan, és az ő gyermekeik lássák a te dicsőségedet, és nyugodjon meg rajtunk a mindenható Urunk jó indulata, ami Istenünk kegyelme, és legyen áldott közöttünk kezünk munkája legyen áldott közöttünk. Igen, áld meg kezeink munkáját. A János evangéliumából az első fejezetének 16. és 17. versét. Az ő teljességében, vagy az ő teljességéből valóban mindnyájan részesültünk, és pedig kegyelemből kegyelemre. Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság pedig Jézus Krisztus által jött, vagy lett nyilvánvalóvá. Hadd imádkozzunk. Mennyei Atyánk, szívünkből köszönjük te neked a Zsoltárokból olvasott ígét. A szívünk vágyakozik arra, hogy lássuk a te munkádat közöttünk, a te kinyújtott karodat, amely hatalmas tetteket visz véghez. Igen, Uram, hadd legyen felemelve az Úr jobbja, és vigyen véghez hatalmas nagy dolgokat a te neved dicsőségére. Hadd merítsünk ma is kegyelmet kegyelemre a te bőségedből. Uram, a törvényt Mózes által adtad, a kegyelmet és az igazságot te magad hoztad el. Köszönjük neked ezt, és most együtt kérünk téged, közösen áld meg és szenteld meg ezt a napot. Áld meg és szenteld meg az órákat is, a közösen eltöltött óráinkat. Áld meg és szenteld meg az ajkakat, amelyek beszélni fognak. Áld meg és szenteld meg a füleket és a szíveket, amelyek hallani fognak. Hűséges Uram, hűséges Istenem, szenteld meg te magad, az egész légkört, mint a szent és az igaz, hogy közvetlenül megtapasztalhassuk a te jelenlétedet, ne csak érezzük, hanem meg is tapasztalhassuk azt. Megemlékezünk a gyengékről, a betegekről, a megfáradottakról és a megterheltekről, mindazokról, ahol félreértések, nézeteltérések és bármilyen terhek is lennének ezek, Uram. Legyen, hogy minden el legyen véve mindenkiről, mert hozzád jöhetünk, és mindent a te lábaidhoz letehetünk. Te fogsz jót cselekedni velünk. Uram, köszönöm neked, hogy ma itt együtt lehetünk. Ugyanakkor arra is kérünk téged, hogy áld meg a testvéreket és a testvérnőket mind, akik ma nem lehetnek itt. Mindazok, akik a szétszóródásban élnek, itt a Svájcban, Ausztriában, a szövetségi köztársaságban, a környező országokban és szerte a világon. Hűséges Istenem, nagy bízalommal feltekintünk te hozzád, aki elkezdted, de be is fogod fejezni, és ami saját szemeinkkel fogjuk meglátni, ami Urunk és Istenünk jó indulatát. A te néped újból örvendezni és ujongani fog, mert hazatérsz a Sionra, hogy újjá élesz, hogy megerősítsd a csükkettek szívét és a megfáradt térdeket, és hogy felemeld az elgyengült kezeket. Ajándékozz meg te kegyelemmel ezt az összejövetelt tudatosan, a te véred oltalma vagy fedezéke allá állítjuk, hogy a sátán senkire ne tarthasson jogigényt. Hűséges Urunk, te vagy, ami megváltunk. Ez a te neved ős időktől fogva, és ez lettél számunkra. Így írja Ézsaiás a te prófétát. Uram, légy te velünk, és áldj meg minket kegyelemből az Úr Jézus nevében. Amen. Amen. Leülhettek. Hadd legyen egy rövid ige megtekintésünk, mielőtt áttérnénk azután az úrvacsorára. Szeretnék felolvasni néhány ígeverseket, az elsőt a Galata levélből, a Galata levelének első fejezetéből, Galata levele első fejezet 10. versétől a 12. versig. Ezzel az ígével a Szentírásból valójában azt akarom kifejezésre juttatni, ami engem belülről érint, ami foglalkoztat. Vajon most ilyen szóhasználattal az emberek elismerését akarom-e elnyerni, vagy nem sokkal inkább Isten egyetértését? Vagy netalán arra törekszem, hogy az emberek kedvében járjak? Nem. Ha még mindig az emberek tetszését keresném, nem lennék Krisztus szolgája. Ennél a versnél szeretnék megállni egy kicsit. Nem mindig könnyű Istennek és az embereknek tetszeni. Természetünknél fogva hajlamosak vagyunk arra, hogy ne legyünk sehol feltűnést vagy visszatetszést keltők, hogy kellemes, harmonikus legyen úgy a megjelenésünk, mint a távozásunk. Viszont ha van egy isteni küldetésünk, akkor akár tetszik, akár nem. Közhírré kell tennünk Isten teljes tanács határozatát. De nem, mint valami kalapács ütéssel és orvosi érzéstelenítés segítségével, hanem valóban szeretettel, alázattal vihetjük tovább másoknak azt, amit Isten ránk bízott. Elvihetjük nekik azzal, az egy gondolattal a szívünkben, hogy ne az embereknek, hanem Istennek tetsző legyen. Például volt egy nagy összejövetel Afrikában, ahol az egy nagy összejövetelben, ahol az ember, aki mindent elintézett, megrendezte az összejöveteleket, azt akarta, hogy vegyek fel magamra egy afrikai öltözetet, és ezzel az öltözettel menjek fel az emelvényre. Akkor azt mondtam, teljes szeretettel, kérem, érts meg engem helyesen, én nem Hollywoodból jöttem, és nem csak Európából jöttem. Én Isten embereként jövök Isten igéjével. Te azt csinálsz az emelvényen, amit akarsz, de hagyd rám nekem azt a részt, amivel Isten megbízott engem, és ezzel hadd legyen elintézve. Tiszteletben tartotta, mert szeretettel mondtam. Most nem megyünk sehova, hogy az emberekkel egy ilyen show-t csináljunk, egy rendezvényt magunk részéről. A mindenható Isten szavával megyünk erre az órára. Mondom nektek, ez egyre jobban, és egyre inkább foglalkoztat engem. Továbbá azt mondja itt a 11. versben. Mert rámutatok nektek, szeretett testvéreim, hogy az üdvösség üzenete, amelyet megbízhatóan hirdetek, nem az emberek módszere szerint való. Erre is szeretnék rámutatni. Az általunk hirdetett evangéliumot nem emberek metszették és tették alkalmassá, kegyelemből ma is ugyanazt az evangéliumot hirdethetjük Jézus Krisztusról, mint amit testvéreink kezdetben is hirdettek. És ezért is hálásak vagyunk az Úrnak. A 12. vers azt mondja, de hiszen nem is egy embertől kaptam, és nem is oktatás útján jutottam hozzá, hanem Jézus Krisztus kinyilatkoztatása által kaptam. Halleluja! Azt hiszem, ezt mindannyian elmondhatjuk. Ez kegyelem volt, ez egy kinyilatkoztatás volt, a Szent Szellem volt az, aki ránk szállt, és hirtelen lehullott, mint a pikhely a szemeinkről, és megláthattuk azt, amit azelőtt nem láttunk. Befogadhattuk azt, ami azelőtt idegen lett volna számunkra. Egy csapásra ismerté, meghitté vált számunkra, és egy idő után már úgy tűnt, mintha mindig is tudtuk volna. Mintha mindig is egy része lettünk volna Isten szavának és Isten munkájának. És ez valóban így is van. Most szeretnék felolvasni a második Korintusi levél második fejezetéből. 2 Korintus második fejezet. Talán a 14. verstől. De hála legyen Istennek, aki Krisztusban, a Krisztus szolgálatában, mint diadalmenetben mindig magával hordoz bennünket, kinyilatkoztatva, észrevehetően felfedi, felismeretének kellemes illatát rajtunk keresztül minden helyen. Mert mi Krisztus kellemes illata lettünk Istennek azoknál, akik üdvözülnek, vagy megmentetnek, és azoknál is, akik elvesznek. Az utóbbiaknak egy illat a halálból a halálba, az előbbieknek pedig egy illat az életből az életből. És ki alkalmas egy ilyen szolgálatra ezt megtenni? Eddig ez az íge szava. Tulajdonképpen befejezhetjük azzal, hogy elolvassuk a következő verset, az utolsót is. Márpedig nem úgy teszünk, ahogyan olyan sokan, akik házolnak Isten igéjével, akik Isten szavát hamisítva terjesztik elő. Nem, tiszta szívből, Isten ösztönzésére, Isten színe előtt beszélünk Krisztusban. Ez is egy jó kijelentés, ahogy az amerikaiak mondják, egy jó statement. Egyszerűen egy nyilatkozat arról, hogy tudatában legyünk annak, hogy nem az emberek előtt állunk, hanem Isten előtt állunk, aki megvizsgálja a szíveket, és aki azon a napon ítéletet fog tartani. Isten ösztönzésére beszélünk, Isten színe előtt Krisztusban. A János evangéliumában elolvasható, ott ez áll, az, akit Isten küld, az Isten szavait szólja. De hiszen nem is tehet másként. Proféták és apostolok az Úr nevében hirdették az Isten igéjét. Mi kegyelemből ugyanazon a nyomvonalon járunk, ugyanazon lábnyomokba lettünk állítva. Nem térünk sem balra, sem jobbra, hanem kegyelemből egyenes úton járhatunk Istenünkkel. Hadd olvassam fel gyorsan még tovább a 2. Korintus 3. fejezetéből, itt a 3. versétől a 6. versig szeretnék olvasni. Mert nálatok egyértelműen nyilvánvaló, hogy ti Krisztus levele vagytok, amelyet mi készítettünk az ő szolgálatában, nem tintával íródott levelek, hanem az élő Isten szellemével. Nem kőtáblákra írva, hanem a húsvértest szív tábláira. Ilyen bizalmunk van azonban Istenhez Krisztus által. Nem úgy, mintha magunktól rátermettek lennénk bármit is kitalálni, valami felett ítélkezni, mintha önmagunktól származna, nem. A mi rátermettségünk Istentől származik. Ő az, aki minket is alkalmassá tett az új szövetség szolgálatára. Nem a betű szolgálatára, hanem a szellem szolgálatára, mert a betű megöl, de a szellem életre kelt. Milyen roppant nagy erejűek Isten ilyen szavai, micsoda súlyt hoznak magukkal a mérlegre. És azt hiszem, hogy megragadtuk, Isten beszélt Ezékiel prófétán és Jeremiás prófétán keresztül is, kiveszem a kőszívüket, és húsból való szívet adok nekik. Egy olyan szívet, amely érzékel, egy olyan szívet, amely képes befogadni, egy olyan szívet, amelybe bele lehet írni az ígét. Éppen itt olvastuk, hogy nem kőtáblákra, hanem a szív húsának a tábláira írta Isten ígéjét a szellem. Drága testvérem, drága testvérnő, amen tudsz-e mondani erre, megtörtént-e, hogy Isten szent szava nem csak itt a Bibliában legyen megírva, hanem a szellem által a szívünkbe is belett írva. Itt az van egyrészről írva, hogy a betű öl, ellenben a betű csak ott öl, ahol a szellem nem tudja életre kelteni, vagy megeleveníteni és a szívbe írni, amit a betű kifejezésre akar juttatni. Ott az emberek az agyukat törik, ott nem kell életre, nem elevenedik meg, éppen ellenkezőleg, ott megöl. De ahol a betű, mint az ége szava hirdetve van, ott eljön Isten szelleme, hogy a betűt újból megelevenítse, élő, kimondott ége szavává tegye, amely foglalkoztatja, illetve hatást gyakorol a szívünkre. És azt hiszem, ezt mindannyian elmondhatjuk, Isten ezt elvégezte rajtunk és bennünk. Avagy kicsoda lenne az közülünk, aki a fejében hordozza ezt az ügyet? Határozottan, hogy senki sem. Mi a szívünkben hordozzuk. Ezzel kapcsolatosan Branham testvér olyan gyönyörűen mondja, valószínűleg az első prédikációban, amit kazettán és hangszallagon adtunk ki, egyesítve egy fej alatt, ebben bizonyára azt mondja, a sátán használatba veszi a fejet, de Isten a szívet választotta. Az ember szívből hisz, nem fejből. A fej érvelésekkel van tele, és sok más dologgal is. A szív hisz. Így mi is szívből hihetünk, amit Isten az ő ígében mondott. Ki az, aki örül tehát annak, hogy a szellem által kinyilatkoztatta nekünk Isten az ő ígéjét? Ki az, aki örül annak, hogy Isten megelevenítette az ő ígéjét? Szóval ilyen időszerűvé és napra készítette azt egészen a jelenkorig. Ez esetben is azt mondaná az amerikai, hogy up to date, napra kész. Néha a mi nyelvünkön nincsenek meg úgy egészen a megfelelő szavak, de Isten folyamatosan, napra készen tájékoztatott bennünket a legújabb fejleményekről. Amen. Amen. Isten nem hagyott vissza bennünket az elmúlt évszázadokban. Isten egészen a jelenbe vezetett minket. Isten elvezetett minket Isten jelenlétébe, és kinyilatkoztatta nekünk az ez időre szóló ígéreteket. Ezért is szívből hálásak vagyunk. És ha vannak emberek, akik még mindig azt mondják, hogy nekünk van ugyan Krisztusunk, nincs szükségünk egy prófétára. Ez valahogy olyan szépen hangzik, ó, olyan mennyei módon hangzik, és emögött nagyon sok minden el van rejtve. Akinek Krisztussa van, annál megvan a Krisztus szava is. Akinél megvan a Krisztus szava, annak Istene is van. Akinek pedig Istene van, annak megvannak az Új és az Új Szövetség ígéretei is. És az ilyen ember képtelen lesz félreállítani az ígét, ha csak nem tolja félre magától ezzel együtt Krisztust is. És ebben áll az aktuális szükségszerűség, hogy a legtöbben Krisztust éljenzik, majdnem lenyűgöző, ahogy észlelni lehet az egész karizmatikus mozgalomban, bárhol is legyen az. Ó, ha az ajak vallomásukat veszitek, úgy tűnik Jézus a mindenük. És amikor a lényegre kerül a sor, és mégis utalással kellene lenni arra, hogy ő az, aki a hét aranygyertya tartók között jön-megy, és hogy ő az, akinek hét csillag van a jobb kezében, és hogy ezek a hét csillagok a hét gyülekezet hét angyala. Ó, akkor azonnal egészen megfordul a kocka. Hirtelen oldalt váltanak az emberek. Ezzel már nem tudnak lépést tartani. Miért? Mert nem látják a megváltás történetének prófétai részét, és éppen ez a fontos, ezen múlik minden, hogy felismerjük az üdvösség történet prófétai részét ma, és lássuk, és tudomásul vegyük, hogy amit megígért Isten, hogy tudjuk, mire számíthatunk, mire várhatunk. Ha nem tudom, mit ígért meg Isten, akkor mire várjak még? meg tudjátok nekem mondani, újra és újra hangsúlyoztuk ezt. Az igazi hit Isten ígéreteiben van lehorgonyozva. Ha nem áll rendelkezésre az ígéret, mihez szabja magát a hit? Hova legyen rögzítve? Nincs dokkolási, csatlakoztató pont. Hála legyen Istennek! Hányszor elmondtam már az előadások alkalmával, hogy az új szövetség a bibliai proféciák beteljesedésével vette a kezdetét. Az új szövetség a bibliai proféciák beteljesedésével fog lezárulni is. János egy megígért proféta volt, Jézus Krisztus pedig a megígért szabadító és mesiás. Isten megígért nekünk egy prófétát az Úr nagy napja előtt. Elküldte őt az íge üzenetével, természetesen, hogy nem a prófétát hirdetjük. Mi azt az ígét hirdetjük, amelyet Isten ő rá bízott. Halleluja! Magasztalva legyen a mindenható Isten! Különbséget tudunk tenni az edény és a között, aki felhasználta az edényt. Meg tudjuk ezt érteni? Nincs bennünk a bálványimádás szelleme, mi bennünk az Isten szelleme van. És ezért minden megtiszteltetést Istennek adunk, de szívből elfogadjuk, amit Isten küldött nekünk. És hálásak vagyunk érte? Hol lennénk ma enélkül? Megkockáztatom azt kérdezni, hogy hol lennének ma százezrek enélkül, ha Isten nem küldte volna el az ő szolgát és prófétáját, hogy felhívja a figyelmünket, és arra központosítsa, hogy mi forog most kockán, és hogy nyomatékosítsa az ígéreteket, napvilágra hozza azokat, és köszírre is tegye azokat. Ebben a tekintetben is teljesen őszintén és nyílt vagyok. Mióta Isten eme nagyszerű embere, ami szeretett Branham testvérünk hazament, Isten a tisztánlátástól a tisztánlátásba vezetett bennünket. Nem volt többé meg az ember, akihez oda repülhettünk volna, vagy oda mehettünk volna, vagy oda utazhattunk volna. Kizárólag Istenre voltunk ráutalva. Időről időre azt mondtam én magam az Úrnak, Uram, elmennék még gyalog is, amilyen messzire csak tudok, hogy beszélni tudjak egy prófétával. Ha ma visszatekintek, nem kellett messzire mennem. Isten nem egy olyan Isten, aki messze van. Isten egy olyan Isten, aki közel van. Isten közel van a megtört szívűekhez. Isten válaszol azoknak, akik választ kérnek, akik ő hozzá folyamodnak, és csillapítja az öveinek éhségét, és megtölti nekünk csordultig a poharat. Hányszor meríthettem ebből a forrásból az évek során? Az ő teljességéből merítettünk kegyelmet kegyelemre, kinyilatkoztatást kinyilatkoztatásra, világosságot világosságra, tisztánlátást tisztánlátásra. Isten kegyelméből, a felismeretből a felismerésig jutottunk. Ma, miközben a vonat fülkében ültem, a második Korintusi levél 11. fejezetéből olvastam. És ezt szeretném most nagyon röviden megismételni, hogy különösen azokat, akik talán megpróbáltatásokon mennek keresztül és így tovább, hogy ők is elfogadják, mint valamit, ami az Úrtól van, megerősödjenek és megvigasztalódjanak. Éppen azt olvastuk, hogy Isten diadalmenetben vezet, és mindenütt kellemes illatúvá tesz bennünket. És most jön valami más. A második Korintusi levél 11. fejezetének 22. versében ez áll. Héberek ők, én is. Izraeliták ők, én is. Ők Ábrahám leszármazottai, én is. Krisztus szolgái volnának ők, eztelenül szólok, én még inkább az vagyok. És most jön a felsorolás. Fáradtságos munkában, nagy mennyiségben, sok részletre kiterjedően, fogságban, elég gyakorian, verés alatt kiadósan, több, mint elégszer. Amikor ezt a mondatot elolvastam, sírni kezdtem. Nem foglalkoztam azzal, hogy ki jön, vagy megy, vagy ki van körülöttem. Amikor elolvastam ezt a mondatot, verés alatt, kiadósan, több, mint elégszer, ez belém hasított. Istennek egy embere, aki nem ártott volna senkinek, az emberektől ütéseket kapott jutalmul. És ő volt az, aki Isten ígének nemes magvát hordozta, és akkor váratlanul azt mondtam, Uram, én még nem kaptam senkitől verést. Vajon valójában hordozója vagyok-e a te szavadnak? Annyira meghatott voltam. Időnként vannak pillanatok, amelyekben nem tudtok segíteni sem magatokon. A legmélyebben kihatással van ránk a bizonyos dolog. És átültettem magam az Isten emberének ezen helyzetébe, aki elhivatott volt, mint az ő kiválasztott, páncélozott felszerelése, akinek megadatott a kellékek összessége hozzá, és mi, mint emberek azt mondanánk, hogy amikor Isten valakit kiválasztott egy páncélozott felszereléssel, akinek megadott a kellékek összessége, akkor azt jobbról és balról is megvédi, minden oldalról körülveszi, semmi sem történhet vele, és itt Isten embere felsorolja mindazt, ami megtörtént vele. Tovább olvasom. Fáradtságos munkában, nagy mennyiségben, sok részletre kiterjedően, fogságban elég gyakorian, verés alatt kiadósan, több, mint elégszer, halálveszélyben is elég gyakran. A zsidóktól 5-ször kaptam a 40-nél egy híján kevesebb megostorozást. Magatok is elolvashatjátok, hogy mit jelent 39-szer megostorozva lenni a csupasz hátora, és mindezt 5-ször. Az ostor vagy a pántok végén voltak az ólomgolyók, amelyeknek aztán ki kellett váltaniuk a hatást az ütésnek, és ennek az embernek oda kellett nyújtania a hátát, hogy meg legyen ostorozva méghozzá 5-ször. Ahogy az előbb mondtam, amikor ezt ma így elolvastam, azt gondoltam magamban, ó Istenem, milyen jól megúsztam én, mint a mai napig. A rágalmazások vagy alaptalan dolgokat, amit emberek nyilvánosan körforgásba hoznak, nos ezekkel nem igazán lehet káprázatosan élni, de Isten segítségével lehetséges. Itt előttünk van egy olyan ember, aki elég gyakran volt halálos veszélyben, igen, aki 5-ször kapott 39 ostorütést a zsidóktól. Ha akarjátok, elolvashatjátok az 5. Mózes 25. fejezetének 3. versében, hogy mit is jelent ez. Majd így folytatja tovább, 3-szor megkorbácsoltak, és 1-szer meg is köveztek. 3-szor szenvedtem hajótörést. 1 nap és 1 éjszaka a hullámok játékszerévé váltam. Pontosan 100 országban jártam, sok fáradtságos útat hagytam magam mögött, néha szomjaztam, néha pedig megéreztem, hogy mit jelent az éhezés. De én magam még nem tudnám így leírni az egészet. Persze, hálásak vagyunk Istennek, hogy az idők megváltoztak. Amikor teljes izadásban kell elindulnom az összejövetelről a repülőtérre, anélkül, hogy át tudnék öltözni, nos jó, ez nem kellemes dolog, de elviselhető. Sok nehézségen mentem keresztül én is, és sok minden a hátam mögött van Isten ígéje miatt, de mind a mai napig mégsem tudok egy ilyen bizonyságtétellel szolgálni. Noha nem tudom, hogy mit hoz nekem a jövő, azt mindannyian tudjuk, hogy amikor abban a pillanatban, hogy amikor eljön Isten órája, és elkezdődik az utolsó forduló az ő népével, hogy az ellenség szembeszállása teljesen más jellegű lesz, mint még most, eddig volt. De egy dolgot már ma is elmondhatunk, ami Istenünkkel együtt fogjuk végigjárni az útat a végsőkig. Ő hűséges, jöjjön, aminek jönnie kell. Ő velünk fog járni, velünk fog jönni. De az a gondolat is megérintett ennél fogva, hogy mi emberek azonnal megkérdeznük, igenis, ő mégis Isten embere. Isten elhívta őt, megbízta őt, most pedig levetkőztetik, most megostorozzák a csupasz hátát, most pedig fogják kövezni, korbácsolni, és mindazok a dolgok, amelyek az évek során érték őt. Látjátok, ezek mégis Isten útjai. De vajon hogyan nézett ki az én Uram és a te Urad útja? Milyen jellegűek voltak a proféták útjai? Amennyiben egy könnyű útat akarsz járni, lefelé kell menned. Ha felfele akarsz menni, akkor felfele kell másznod, és ez egy meredek út. És ez az út gyakran nem csak rózsákkal, hanem tövisekkel terített, de a mennybe vezet. A gyöngykapuhoz vezet, elvezet az üdvre jutásra. Bármi történjék is, a mi döntésünk az Isten döntése. Hogy kitartsunk a végsőkig, és aztán megkoronáztassunk mindazokkal, akik úgy szintén kitartottak előttünk is már. Pál apostol itt még tovább írja, veszélyeztetve a rablók miatt, veszélyeztetve a saját népem miatt, veszélyeztetve a pogányok miatt, veszélyeztetve a városokba, veszélyeztetve a pusztaságban, veszélyeztetve a tengeren, veszélyeztetve a hamis testvérek között. Hányszor viseltem el a nehézségeket és a kellemetlenségeket, hányszor álmatlan éjszakákat, éhséget és szomjúságot, hányszor mindenféle jellegű nélkülözést, hideget és hányszor volt ruhahiányban. Hányszor voltam ruhahiányban. Nos, ilyen volt egy Isten emberének az útja. Szeretteim, ahogy ezt ma így olvastam, már jó néhányszor elolvastam a Bibliát, de engem nagyon meghatott. És hálát adtam Istennek, hogy egy olyan korban élhetünk, amelyben mégsem olyan fáradtságosak, és nem járnak annyi vesződtséggel az összes útazások. Nos, van az időeltolódás és az éghajlati változás, vagy különbség, sok minden beletartozik, de nem úgy, mint régen. Ma már a világ végére is eljuthatunk néhány óra alatt. Isten erről is gondoskodott. Mert most elérkezett az ideje annak, hogy az evangélium hirdetve legyen minden nemzetek között tanúbizonyságul. Szeretteim, ha esetleg a fületekhez jutna, hogy nehézségeken kell keresztül mennem, úgy ne lepődjetek meg ezen. Az én testvéreim, akiket Isten megbízott, az íke hordozásával, az evangélium hirdetésével nehéz útakat kellett járjanak. Félreértéseken, különböző nehézségeken mentek keresztül, de Istennel együtt jártak, és végrehajtották azt, amire megbízást kaptak. És a végén csak ez egyedül fog számítani. Hogyan mondta Branham testvér könnyek között, hasonlatosan egy prédikációban, talán éppen a filmmel egybekötött prédikációban, azt mondta, Uram, akkor majd eljutunk hozzád a te házadba, leülünk a te hosszú asztalodhoz, amely több ezer mérföld hosszú lesz, ott látszani fognak rajtunk a sepphelyeink, amelyeket az íke hirdetések közben szereztünk magunknak. De ott te letörölsz minden könnyet a szemünkről. Egy isteni elhivatás, ezt valóban ne kérje senki. Jaj annak az embernek, aki részesedik benne. De legyen, hogy Isten megajándékozzon együtt bennünket kegyelemmel, hogy ezt az isteni elhivatást, amelyet komolyan veszünk, amelyet testünk és vérünk, szellemünk és lelkünk részévé vált, hogy együtt végezzük el azt tökéletes hűséggel, minden önfeláldozással, minden odaadással, közösen kitartva mindvégig. Bárcsak megajándékozna Isten azzal a kegyelemmel, hogy jól, kellőképpen lebonyolítsuk, hogy az Úr azt mondhatná azon a napon, igenis jó volt így. Nem tudom, hogy megtudtok-e érteni engem ebben. Nem csak azt akarom, hogy üdvösségre jussak, nem csak a gyöngykapukon akarok bemenni, hanem azt is szeretném, hogy eme nemzedék bőséges gyümölcse velem tartson. Hogy külön legyen választva egy sokaság, amely ki lett ragadva a pokol karmaiból. Egy sokaság, amely fehérbe öltözötten áll majd Isten trónja előtt. Aztán, amikor újra látjuk egymást, micsoda öröm, micsoda újongás. És az esetben, ha visszatekinthetnénk, az egyik vagy a másik azt mondaná, igen, ott és ott volt, akkor és akkor volt, amikor meghallottam az íge üzenetet, és az Úr megszólított, megmentett, és kinyilatkoztatta magát nekem. Szeretteim, mindannyiótokkal el szeretném érni a célt, és sóvárogva várom azt a napot, amikor kézrátétellel imádkozhatunk egymásért, és bizonyossággal mondhatjuk, el lettél pecsételve a Szent Szellemmel. Annyira a szívem mélyén van, hogy senkinek sem tudom kifejezésre juttatni. Szeretném, ahogy megvan írva, hogy egy tiszta, szűz menyasszonyt vezessek az Úr elébe, egy gyülekezetet folt és ránc nélkül ilyen. És megvan írva, hogy el kell legyünk pecsételve a Szent Szellemmel, ami megváltásunk napjára. Nem csak egy Szent Szellemmel való felkenetés, a Szellem pecsétje, amelynél fogva Isten igent mond neked. Egyszerűen csak igeneli, igent mond, az enyém vagy időre és örökké valóságra. Sóvárogva várok arra a napra, amikor Isten megsegít engem abban, legyen az bármilyen módon is, hogy bizonyosságot szerezzek arról, hogy azok a testvérek és azok a testvérnők, akiknek itt szolgáltam, akiket szerettem, hogy tudjam, hogy velem együtt vannak, velük együtt fogom tölteni az örökké valóságot. Még ha most várnunk is kell, higgyétek el, úgy, ahogy énekeltük az énekben, Isten megteszi, amit megígér. Ő elküldte a korai esőt, és ő el fogja küldeni a késő esőt is. Ő az első, és ő az utolsó. Ő tökéletességre fogja vinni az ő munkáját. El fog pecsételni, ami Urunk Jézus Krisztusunk visszajövetelének dicsőséges napjára. Most szeretném felolvasni, mielőtt áttérnénk az úrvacsorára, elnézést, felolvasni az ígét az első korintusi levélből, első korintus 11. fejezete, első korintus 11. fejezete. És miközben ma az úrvacsorát ünnepeljük az Úrral, hadd vezessük újra a szemünk elé, hogy mi történt ott a Golgotán. Ott ki lett ontva az isteni vér azért, hogy megváltson téged és engem, hogy megbocsátást szerezzen te neked és én nekem, hogy kivékítsen minket Istennel. Most felolvasom az első korintusi levél 11. fejezetének 23. versétől. Első korintusi levél 11. a 23. verstől. Mert én a magam részéről úgy vettem át az Úrtól, úgy lettem értesítve róla, ahogy át is adtam nektek. Az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, elmondta a hálaadó imát, és megtörte a kenyeret, és ezt mondta: ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik, vagy adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is az étkezés után, is azt mondta: ez a pohár az új szövetség az én véremben, az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valahányszor csak isszátok az én emlékezetemre. Mert valahányszor esztek a kenyérből, és isztok a kehelyből, az Úr halálát hirdetitek, amíg visszajön. Aki tehát méltatlanul eszi a kenyeret, vagy issza az Úr kehét, az az Úr teste és vére ellen vétkezik. Vizsgálja meg azért mindenki önmagát, és csak úgy, vagy azután egyék a kenyérből, és igyék a pohárból. Mert aki eszik és iszik, az evéssel és ivással isteni büntetést hoz magára, amennyiben nem különbözteti meg az Úr testét. Ezért vannak nagy számban közületek olyanok, akik gyengék és betegek, sők sokan már el is aludtak. De ha önmagunkkal szemben ítélkezésbe megvizsgálnánk magunkat, ítélkezésbe bocsátkoznánk, így nem kapnánk büntető ítéletet. Ennyit az ígének ebből a szavából. Elnézést kérek. Ami Urunk egészen bensőségesen szeretett minket. A Golgotán bebizonyította. Ez az isteni szeretet bizonyítéka. Isten nem csak beszélt a szeretetről, hanem tett is bizonyította azt. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy mindaz, aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen, részesüljön az örök életben. Hisztek-e benne teljes szívetekből? Természetesen igen. Hogyan is hihetnénk másként? Teljes szívünkből hiszünk Jézus Krisztusban. Ma az emberek gyakran megkérdezik, hogy hisznek-e. Nem ez a kérdés. A kérdés az, hogy valaki biblikusan hisze, hisze a Szentírás szerint, hisze Jézus Krisztusban, nem egy vallásban, vagy egyházban, vagy akár egy emberben, hanem valóban magában, a megváltóban, aki elhozta nekünk az üdvösséget. De mindenki vizsgálja meg önmagát, és csak azután egyék a kenyérből, és azután igyék a kehelyből. Nem vizsgálhatja meg egyik a másikat. Mi meg kell vizsgálnunk önmagunkat Isten jelenlétében, hogy megállapítsuk, ha van-e valami, amit még helyre kell hoznunk Isten színe előtt. Voltak olyan idők, amelyekre még visszaemlékszem, amikor az emberek frissen hívőkké váltak, amikor elérkezett az úrvacsora ideje, az emberek megközelítették egymást a kölcsönös bocsánatkéréssel. Úgy érte, ezzel nem csinál senki semmilyen hibát. De megérkeztünk egy olyan időszakba, amikor még azokat az emberek is félreértik, akik őszintén kérnek bocsánatot. Bár csak Isten mégiscsak megajándékozhatna kegyelemmel bennünket, hogy ez a gonosz korszellem, majdnem egy másik szót használtam volna rá, egy másik megnevezést, hogy ez a korszellem mégse tudna magával ragadni bennünket, ne tudna a hatalmába keríteni minket, akik hívőkké lettünk, hogy módunkba állna felmérni, milyen következményei lehetnek a szavainknak, és így tovább, hogy az Úr megajándékozhatna kegyelemmel bennünket minden tekintetben. Ott van az íge, az Úr azt mondta az evangéliumokban, ha fel akarod ajánlani az ajándékodat, és ennél fogva megemlékezel, hogy testvérednek van valami ellened, az emberek teljesen félreértették ezt a szavát az ígének. Talán évszázadokon keresztül, én csak évtizedeket ismerek. Ez annyit jelent, hogyha valaki valóban jogszerűen érvényesíthet veled szemben egy követelést, nem pedig azt, ha valaki neheztel vagy rossz indulatú veled szemben, akkor az egész világot berohangálhatnánk. Mindenki a munkaadójához, a munkaadó az alkalmazotthoz, és még maga megváltónk is csak egy dologgal lett volna elfoglalva ez esetben, hogy elmenjen mindenkihez, aki rossz indulatú volt vele szemben, felkeresse, és bocsánatot kérjen tőle. Csak bocsánatkéréssel lett volna elfoglalva, olyan sokan voltak, akik rossz indulatúak, gonosz lelkűek voltak vele szemben. Nem. Ez az íge szava nem ezt jelenti, hanem tényleg úgy, ahogy megvan írva. Ha a testvérednek valamivel igényt támaszthat ellened, vagyis elő tudna hozni valamit, egy meghatározott jogi esetben tartozol neki valamivel, és te nem adod vissza neki, ez a lényeg. Add vissza. Így van, ezért nagyon figyelmesen el kell olvasni, hogy megtudjuk és megértsük, mit jelent. Itt elolvastuk. Mindenki vizsgálja meg tehát önmagát, és azután egyék a kenyérből, és igyék a kehelyből. Még egy dolgot szeretnék mondani. Minden ember, akinek oda van nyújtva a kiengesztelődés keze, kérem, fogadja el azt. Minden ember, aki beszélni akar veled, hallgasd meg. Nekünk egyszerűen egészen meg kell lágyulnunk belőlről, és mindenkivel jóindulatúak kell lennünk, függetlenül attól, hogy az emberek hogyan viszonyulnak hozzánk, mit tesznek vagy mondanak, hogy még odáig is eljussunk, hogy szeretjük az ellenségeinket. Az Úr azt mondja, ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, milyen jutalmat kaptok akkor. Aztán tovább megy, és azt mondja, azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok értük. Ez nem minden esetben könnyű, és mégis sikerült már néhányszor az utóbbi időben egyszerűen, hogy imádkozzam olyan esetekben, amikor földi értelemben ez egyszerűen minden normának és értelemnek ellent mondana. De nem az alapján megyünk, amit az elménk megítél, mi csak azt mondjuk, Uram, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek. Nem az embernek rójuk fel, hanem tudjuk, hogy az ellenség hatalmába kerítette a bizonyos embert. Én a magam részéről szeretnék ma mindannyiunknak egy bensőséges közösséget kívánni Istennel és egymással is az Úrvacsorában. Mint megbékéltettek, mint akik kegyelmet nyertek, mint Isten által szeretettek, mint elhívottak, külön választottak annak tudatában révén, hogy most magával, az Úrral tartjuk meg az Úrvacsorát. Akkor azt mondta mi Urunk, szívből vágytam arra, hogy megünnepeljem veletek ezt a vacsorát. Akkor azt mondta, majd csak akkor fogom újra megünnepelni veletek, amikor az Atyám országában leszek. Aztán azt is mondta, mostantól kezdve nem iszom a szőlőtőkének ezen terméséből, amíg újból nem iszom azt az Isten országában. Bár csak eljönne ma közzénk, ami szeretett Urunk és megváltunk, hogy valóban az elsőtől az utolsóig mindenki teljesen tudatában legyen annak, hogy ma az Úrral tartom meg a vacsorát, és az Úr én velem. Amikor ma részesedünk a kenyérből, emlékezetünkbe idézzük, tudatosítjuk magunkkal, hogy az ő teste megveretett és mártírhalált halt. Amikor ma magunkhoz vesszük a poharat, emlékezetünkbe idézzük, tudatosítjuk magunkkal, hogy az ő szent vérét kiontotta a Golgotai kereszten. A megbocsájtás nem az Úrvacsorában rejlik. A megbocsájtás a Jézus Krisztusnak a Golgotai kereszten véghez vitt megváltó munkájába vetett hitben található. De az Úrvacsora újból tudatosítja bennünk, szemünk elé állítja, hogy betű szerint, szó szerint megtörtént. Úgy, ahogyan a kenyérből részesülünk, úgy lett megverve az ő teste, ahogyan a ahogy a borból részesülünk, úgy folyt ki az ő vére, isteni valóság, és újból szemünk elé állítjuk, hogy ez megtörtént, valóság lett, hogy ami Urunk azt kiáltotta, vagy kikiáltotta, elvégeztetett. Ez érted, történt, drága szív, és ez én érettem is megtörtént. Még azok is, akik eddig talán nem hozták meg egészen, vagy teljes elhatározásukat, hogy életüket Istennek szenteljét, tegyétek meg most. Ő odaadta mi érettünk az ő egész életét. Teljesen, hadd adjuk vissza mi is háládatosságból az egész életünket neki. Miközben azt mondjuk, Uram, fogadj el úgy engem, ahogy vagyok. Mindazok, akik ma, most, amikor a kenyér itt megtöretik mindjárt, akik hitben, a szellemnek a szívükben lévő sugallatára, vagy akár ajkukkal is, teljes szívükből ki tudják mondani, Uram, hiszek benned. Te megváltottál engem, a nevemen szólítottál engem. A tied vagyok. Ma elfogadom. Hiszem, hogy te vagy az én megváltóm. A te véredet kiontottad, én érettem. Uram, tégy méltóvá arra, hogy részt vegyek az Úr vacsorában. És higgyétek el, hogy megtett. tetten megtörtént. Ne várjatok olyan sokáig, amíg felbecsülitek magatokat, hogy elégedettek legyetek magatokkal. Nem, ne várjatok a megítélésetekre. Higgyétek el most, ahogy meg van írva. Békesség a földön, és az embereken az Isten jó tetszése. Vannak emberek a földön, akik Isten tetszésére találtak. Ezek a megváltottak. Ők az elhívottak, a külön választottak, az Isten által megkegyelmezettek, a Szentírás ígéje szerint, Róma 8. fejezete, azokat, akiket elhívott, azokat meg is igazította, és akiket megigazított, azokat meg is szentelte, és akiket megszentelt, azoknak odaadta a mennyei dicsőségét is, és az ő fiának képmására átalakítottak. Azt tudom, hogy ez egy magas elhivatás, egy magas cél, és mint emberi lények szinte azt mondanánk, én Istenem, milyen magasztos cél tűztél ki magadnak velünk, hogy egykor a Jézus Krisztus képmásához hasonlatosak legyünk. Én nem tehetek róla semmit, hogy Isten így akarta, és így rendezte be, de szívem legmélyéből hálás vagyok neki érte, hogy a Golgotán keresztül lehetővé tette ezt. Higgyétek el most teljes szívvel, drága testvéreim és drága testvérnők, ne engedjétek meg, hogy felmerüljön bennetek a kétség. Higgyétek teljes szívetekből, és a Jézus Krisztusban vetett hit által megvan a megigazulásunk Isten színe előtt. Akkor megvan írva, ki akarja vádolni az Isten választottjait. Ki akarja majd megvádolni őket, ezzel elkésett. Krisztus itt van, ő felmentette őket. A testvérek vádlójának dolga végezetlenül el kell hagyjon bennünket. A bárány vérének a védelme alatt vagyunk. Ezt mondja az Úr már az Ószövetségben is. Ha meglátom a vért, kíméletesen fogok átmenni közöttetek. Ma azt akarja látni, hogy hitben követelted-e a bárány vérét a személyes megváltásodért. És ha igen, akkor légy áldott Istentől az Úr nevében. Akkor minden kétség nélkül részt veszünk az úrvacsorában, abban a bizonyosságban, hogy Isten nem valami fél munkát végzett, hanem egy egész munkát. Teljes üdvösséget tanít a Bibliánk. Így énekli egy énekíró is. Isten áldjon meg mindannyiunkat. Amen. Hadd álljunk fel. A mi szíveink meg vannak hatva arra, hogy köszönetet mondjuk te neked, hogy imádjunk téged. Előttünk van a te terved, a te szándékod teljesen feltárultan. Te kinyilatkoztattad a te szavadat, kinyilatkoztattad a te akaratodat, te elvetted a takarót, vagy a leplet, tudhatjuk azt, hogy ki vagy, kiben hiszünk, hűséges Urunk. Annyi minden van, ami megérint bennünket. Szeretnénk összefoglalni őket, és szívből köszönetet mondani mindazért, mindazért a gondoskodásért, amelyet egész évben tanúsítottál irántunk, nem szenvedtünk hiányt semmiben, megajándékoztál bennünket az egészséggel, a szállással és az élelemmel, megajándékoztál bennünket ruházattal és azzal, amire szükségünk volt. hűséges Urunk, szívünk mélyéből köszönjük neked, te egy hűséges Atya vagy, egy hűséges Isten, még azokról is gondoskodsz, akik nem hisznek benned. Ó, milyen hűséges vagy te! Még ott is esőt adsz, és a nap ott is süt, magot és termés adsz a világ minden táján. Uram, ki tudja ezt felfogni? Ki tudja ezt megérteni? Te vagy az, aki így rendelted el. Ez a te akaratod szerint történik. Ezért most szívünk mélyéből kérünk téged, vegyél be mindannyiunkat teljesen a te tervedbe, hogy ne csak ismerjük, vagy tudjuk elméletileg, hanem kegyelemből a te tervednek egy részévé váljunk. Ó Istenem, részesíts bennünket a teljes visszaszolgáltatásban és az eredeti áldásokban, a szellem keresztségével, a felvértezéssel, a felülről jövő erővel, a Szent Szellem általi elpecsételéssel és az íge általi megerősítéssel. Hadd legyen, hogy mindaz, ami az elején történt, a végén is megtörténjen. Ajándékozz meg a kegyelem azzal a kegyelemmel, hogy várjuk, sóvárgó epegedéssel várjuk, számítsunk rá, hogy most bekövetkezik, hogy elérd az áttörést a te népeddel. Igen, itt vagyunk, a te rendelkezésedre állunk, tégy velünk a te tetszésed szerint. Tégy minket hajlandóvá, tégy minket engedelmessé, és tarts meg minket alázatosan a te kegyelmedben. Ismét köszönetet mondok neked az összes megmentett lelkekért, az összes olyan emberekért, akiket az igazság felismeretére vezettél, és hűséges Istenem, hittel elfogadjuk, hogy a közeljövőben sokkal többet fogsz tenni, mint amit már sok éven át végeztél. Hűséges Istenem, a mi reménységünk és a mi bízakodásunk, a mi reménységünk te benned van, az Ábrahám, Izsák és Jákob Istenében, aki úgy nevezi meg a még nem létező dolgokat, mintha már létezőek lennének. Igen, hiszünk benned, bízunk benned. Uram, érzem a te jelenlétedet. Te ma itt vagy, te megáldottál, bizonyosságot, tisztánlátást adtál, újra kinyilatkoztattad magad. Urunk, szívünk legmélyéből köszönjük te neked ezt, és azt is, hogy megnyitottad az ajtókat a világ végső határáig. Egész nyíltan és szívből imádkozom Gorbacsov úrért. Az Úr áldja meg őt, érintse meg őt. Ó, mennyire örülnénk, ha megmentenéd őt. Te nálad minden lehetséges. Te vagy a mennyistene, a földistene. Ha kinyitod az ajtókat, senki sem zárja be. Uram, magasztalunk téged, és imádunk téged. Uram, hadd tapasztaljuk meg, hogy te vagy a mindenható. A feltámadott, mi hisszük. Most látni és tapasztalni is akarjuk. Halleluja! Hódolat, dicsőség neked! Teljes bizalommal vagyunk te irántad. Még egyszer kérlek téged. Áld meg azokat is, akik nem jó indulatúak velünk szemben, még azokat is, akik ellenségesek velünk szemben, akik rágalmaznak minket. Szívünkből áldjuk őket, szívünkből áldjuk őket a názáreti Jézus Krisztus nevében. Bár csak mindenki a te áldásodban részesedne, hűséges Istenem, hadd térjenek vissza az eltévejedettek, emberek, akik reménység nélkül vannak, akik megadták magukat a sorsuknak. Segítsd ki őket, Uram, légy világosságuk és vigasszuk, út, erő és minden, amire szükségük van. Köszönöm neked testvéreimet és a testvérnőket ezen a helyen, ebben az országban. Ausztriában, itt a német nyelvű területen, különösen azokat, akik által hordozva van ez a te műved. Elzászi testvéreinket is áld meg Kupfer testvéreinket különleges módon, hűséges Istenem. Te vagy az, aki megtaláltad őket, külön választottad, mint a tűzből a parazsat. Ott találtad meg őket, ahol én nem találtam volna meg őket, ahova én soha nem jutottam volna el, oda te eljutottál. Ó, Istenem! És minden testvéremet és a testvérnőket, te tudtad, hol lakunk, kik vagyunk. Egyszer ott voltál, megjelentél, hívtál minket, és itt vagyunk, igent mondtunk, imádunk téged, áld meg Barillé testvért, és áld meg az ő családját, áld meg Etienne Genton testvért, áld meg a munkát, Uram, áld meg az összes testvért, áld meg az összes testvérnőt, akik a munkát végzik, akik támogatják, akik imádkoznak érte, akik részt vesznek benne. Uram, különös módon köszönöm neked a nyitott ajtókat Oroszország felé, a Kelet-Európa, általában Kelet-Európa, Kína mindenütt. Legyen meg a te akaratod most mindannyiunkban nagyon gyorsan. Vezess minket úgy, hogy hamarosan a szellem által hajtva meneküljünk. Jövel, Uram, Jézus! Hódolat és dicsőség legyen neked ezért a vacsoráért is, amelyet veled és egymással együtt megtarthatunk. Neked, a mindenható Istennek, aki Melkisédekként kenyérrel és borral jöttél Ábrahámhoz, ó, tied legyen a hála, tied legyen a tisztelet, tied legyen az imádat.